Isten szeretete és kegyelme legyen és maradjon velünk ebben az új esztendőben is. Amen. A mi újévi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Máté evangéliumából, a 13. fejezetből, 24. verstől a 30. versig. Foglalj el helyét a gyülekezet. Máté evangéliumából a 13. fejezetből, 24. verstől a 30. versig. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántó földjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot is hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggadnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Hallottok Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy az új esztendő alkalom arra, hogy a jó mag belehújjon az életünkbe. Köszönjük, hogy adsz nekünk jó szívet, tiszta lelket, ha tőled kérünk. Világban rövid az életünk, de köszönjük azt, hogy nem csak ennyi az élet. Nem csak test vagyunk, hanem lélek is. Lelki és testi áldások mind tőled származnak. Azért jöttünk ide, hogy kedvet találjunk te előtted, hogy veled kezdjük ezt az új esztendőt. Letesszük az elmúlt évnek minden terhét, és rád bízzuk a jövendőt. És felismerjük azt a lehetőséget, hogy a jelenben veled lehetünk, és ennél nagyobb ajándék nincs a mi számunkra. Köszönjük, hogy meggyőződhettünk arról az elmúlt esztendőben is, hogy sok jóval fizettél nekünk még akkor is, amikor mi nem szolgáltunk rá. Köszönjük, hogy adtál vigasságot és örömöt, és a nehézségekhez erőt, bölcsességet. Ha valami kár is ért bennünket, azt is a javunkra fordítottad. Így kérjük tehát most szívünket is fordítsd önmagadhoz. Add meg, hogy veled legyünk. A te gondolataid körbevegyenek most bennünket. A te lelked érintse meg a mi lelkünket. És a te békességed adjon békességet a mi szívünknek. Áld meg hazánkat és népünket is, hogy ez új esztendőben a jó úton járjunk. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából a 13. fejezetből, 36. verstől a 43. versig. Ekkor elbocsátotta a sokaságot és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ, a jó maga mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség. Aki elvetette a konkolyt, az ördög, az aratás, a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Foglaljon helyet a gyülekezet. Mindenkit szeretettel köszöntök, és áldott új esztendőt kívánok a gyülekezet számára. Örülök annak, hogy együtt kezdhetjük ezt az évet, és ezt a példázatot választottam, amely az év első igéje. A búza és a konkoly példázata lehetőséget ad arra, hogy talán mögé nézzünk az eseményeknek, amely bennünket érint. Folyamatos átalakulás, változás, és így is mondhatom, folyamatos termési folyamatban él az emberiség, és az ember, benne mi magunk is, mindig történik valami, és mindig valami átalakul, és valamivé lesz. Soha nem áll meg semmi ezen a világon. Ezt egyrészt így az új év első napján is láthatjuk, hogy az idő múlásában is érzékeljük, hogy az időt sem tudjuk megállítani, és nem tudjuk azt mondani, hogy na most akkor szeretnénk, hogyha ez a pillanat megmaradjon. Mert azonnal átalakul, és egy pillanatig itt van velünk mindaz, ami történik, és utána már az is múlt. Az életet is így alkotta meg az Isten, egy állandó fejlődésben, növekedésben, és különböző szakaszokban érkezik meg hozzánk. Jézus maga beszél példázatokban azért, hogy az elrejtett dolgokat az embereknek megmutassa, mert mindig az elrejtett dolgok hordozzák az élet igazi mély tartalmait, és Jézus mindig a látszat mögé akar vinni bennünket, és azt akarja, hogy értsük meg, hogy miért történnek úgy a dolgok, ahogy történnek. Az embernek is egy törekvése az, hogy mindent megértsem. Lehet, hogy ilyen szempontból nehéz dolga van az Istennel, mert hogy Istent teljes mértékben megérteni és minden tekintetben bírni az értelmünkkel nem fogjuk tudni. Nem tudjuk értelmünkkel teljes mértékben befogni az Istennek a titkát, de kutathatjuk azt, és használhatjuk azt az értelmet, amit nekünk adott Isten, és ezáltal bölcsességgé alakíthatjuk mindazt, amit tudunk. De ugye mondja a Szentírás, hogy a bölcsesség kezdete az Istennek a félelme, vagy az Istennek a szeretete, az Isten megismerése. Nem önmagában az ismeretben van tehát a megtartatásunk, hanem az Istennek az ismeretében. És a kettőt itt összekapcsolnám, tehát minden ismeret, amelyet megtudhatunk Istenről, az addig jó, és addig tud bennünket vezetni, amennyiben Istenig el tudunk jutni. Egyébként minden ismeret ugyanúgy eszköz pusztán a kezünkben, de ezek az eszközök méltatlanná válhatnak akkor, és használhatatlanná, ha nem tudnak Istenhez kapcsolódni. Így érkezünk meg a Buddha és a Konkoly példázatához is, ahol értelmeznünk kell, hogy miért van a rossz a világban, vagy miért van gonoszság a világban, és újból felvetődik ez a kérdésünk. Ugye azt mondja Jézus a magyarázatában, aki a jó magot veti, az az ember fia, a szántóföld pedig a világ. A jó maga mennyek országának fiai, a konkoly, a gonosz fiai. Sokszor úgy használtam a magvető példázatát, hogy mi vagyunk ugye a jó föld. És az Isten igéje az a jó mag, ami megérkezik hozzánk a mi életünkben. És a mi életünk is a földnek a szimbóluma. És ha befogadjuk az Istennek a szavát, az üzenetét, amit nekünk szán, akkor az jó gyümölcsöt fog bennünk hozni. Más értelemben, itt most Jézus fordítva használja, mi vagyunk a jó mag, hogyha hiszünk az Istenben, és követjük őt, és mi vagyunk belevetve ebbe a földbe, és mellettünk is vannak mások, akik ebbe a földbe, vagy ebbe a világba megérkeznek, akiket nem hat át az Istennek a szeretete, nem hat át az Isten ismerete, és nem munkálkodik bennük az Isten lelke. Itt tehát két kép van, ez egyik a magvető példázata, ahol mi vagyunk, hogy az életünk ez a jó föld, és van egy olyan példa, amely azt mutatja, hogy mi is bele vagyunk vetve ebbe a földbe, ami a világ, és valahogy megvan feleltetve ez, hogyha mi életünkben megvalósítjuk azt, hogy befogadjuk az Isten igényét, a magot, amely megérkezik hozzánk, akkor mi válunk maggá, és mi leszünk azok, akiket bevet Isten a világ földjében. És így halad tovább a belső folyamat, és így válik láthatóvá a külső világban mindaz, ami bennünk is láthatóvá vált. És így tudunk majd a világnak is jó ajándékokat adni. Mi ennek a folyamatnak a lényege? Azt mondja Krisztus, hogy folyamatosan történik a magvetés, egyrészt Isten igéje is folyamatosan hat ebben a világban, másrészt a Konkolynak a szimbóluma is hat, tehát folyamatosan történik az ellenoldalnak is a magvetése, és amint a világosság is akar egyre inkább erőre kapni, ugyanúgy a másik oldal is mindent megpróbál azért, hogy tért hódítson, és ugyanúgy megtörténik a magvetése a Konkolynak is. Ezt abban a képben mondja el Jézus, hogy amikor az emberek alszanak, akkor eljön az ellenség, és Konkolyt vet a búza közé, és elmegy. Tehát az egyik dolog az a napvilágnál történik, és teljesen világos, hogy az Isten hogyan érkezik meg hozzánk, és mindenki jól láthatja. A Konkoly vetése pedig teljesen titokban történik, akkor, amikor az emberek alszanak, és nem tudnak róla. Itt a két dolog természetét különböztethetjük meg. Jézus szerint az egyik mindenki előtt nyilvánvaló, és tapasztalható, világos, és jól érthető. A Konkoly vetése viszont olyan helyzetbe éri az embert, amikor nem képes felfogni, hogy mi történik, nem tud beleavatkozni, ki van szolgáltatva. Az alvás, az öntudatlan állapotnak a szimbóluma, amikor is az ember ebből a világból lényegében elmegy, és nem tud erről a világról. Közben ebben a világban jön valaki, aki elveti azt a magot, és mire már fölébred, addigra már minden ott van. És ő észtesen veszi. Hogyha így nézzük, akkor ebben a képben benne van az, hogy Jézus egy olyan dolgot mond el, amire nekünk soha tudomásunk nem lett volna. Mert ha mi alszunk, soha nem fogjuk megtudni, hogy mi történik akkor. Ez csak azt tudja megmondani nekünk, hogy mi történik, amikor mi alszunk, aki ébren van. És akkor is figyel ránk, amikor mi nem tudunk magunkra figyelni, és nem tudjuk a dolgainkat megvizsgálni, és mindazt, ami történik körülöttünk. Jézus tehát, mintha azt mondaná, hogy ti ezt nem tudhatjátok, és nem is tehettek ellene. Mert akit az ellenség képében, vagy az ördög képében, akiről beszél Krisztus, azt mondja, hogy ez mindig éjjel jön el. Mindig akkor jön el, amikor alszol. Mindig akkor cselekszik, amikor nem vagy tudatában annak, és mindig úgy készíti el a maga dolgait, hogy mire te fölébredsz, addigra már ő már megtette, amit megtehetett. Most ezt az alvás állapotot, ezt fizikai alvásnak is értelmezhetjük itt a példázat szerint, de ebben az esetben úgy is értelmezhetjük, hogy nem alszunk, hanem nem vagyunk tudatában, és az alvásnak a másik értelme az, hogy fent vagyunk. Tehát nem az az éjszaka, hogy most lement a nap, hanem az a fajta tudatlanság, amiben az emberek élnek, és nem veszik észre, hogy mi történik az életükben. Ezt is nevezhetjük alvásnak. Ezért mondja a Szentírás, hogy ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Vagyis a felébredést, és azt az állapotot szorgalmazza számunkra Isten, amikor is megszakítjuk az éjszakának, vagy az alvásnak az időtartamát, és tudatossá válik bennünk, felébreszt bennünket Isten, hogy mi történik, és onnantól kezdve, ha felébredtünk, akkor világosság van, és elkezdjük látni, hogy mindaz, ami történik az életben, ott van egy ellentétes erő, amely pontosan az ellenkezőjét akarja, mint amit az Isten elgondolt és eltervezett az emberek számára. A következő probléma az, hogy ugyanúgy emberekkel állunk szemben, a Szentírás szerint, tehát valóságos személyekkel, mert a konkoly példázatában a konkoly az embereket jelent. Hogyan viszonyuljunk mi olyan emberekhez, akik más lelkülettel élnek ebben a világban, és mi ezek között élünk. Ugye az egyik az az, hogy a rosszat azt ki kell pusztítani azonnal, és ellene kell menni. És meg kell szüntetni azt. De példázat szerint oda mennek ugye a gazdához, és megkérdezik tőle, hogy Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe, honnan van akkor benne a konkoly? Azt mondja, az ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Ugye a konkoly az nagyon hasonlít a búzához, és amikor még alacsony a növésben és a fejlődésben, akkor még össze lehet téveszteni. Ez milyen szép kép, amiben benne van az, hogy a mi emberi természetünkben a jó és a rossz az együtt van. Az, hogy kiből lesz búza és kiből lesz konkoly, az a végén fog kiderülni. Az teljes biztonsággal állítani, hogy ki a jó és ki a rossz, az nagyon nehéz, mert vannak bizonyos helyzetek, amikor valaki jó, és vannak bizonyos helyzetek, amikor valaki rossz, és nem helyesen fog cselekedni. Az az állapot, hogy biztonsággal tudjam, hogy ki a búza, és ki a konkoly, az nem az én hatalmamban van, hanem Isten végzi az ő maga magvetését, és úgymond az ellenség is végzi a maga magvetését ebben a világban. És az az állapot, hogy éppen búza vagy konkoly állapotban vagyunk, ez sokszor azon múlik, hogy milyen az életünknek a minősége. Tehát mi emberek mondhatjuk-e magunkról, hogy csak jók vagyunk, és én mindig búza vagyok, vagy mondhatom-e a másik emberről? Ugye nem mondhatom. Mert akkor ott van bennem ez a dolog, hogy én már Isten lennék, aki meg tudnám mondani, hogy kicsoda a másik ember. Másrészt pedig az emberi természet is olyan, hogy változhat, és a változásnak a lehetőségét azt fenn kell tartani. Bár ebben a történetben úgy néz ki, hogy aki konkoly, és hogyha most ilyen szemmel nézzük, a konkolyból soha nem lesz búza. és a búzából meg soha nem lesz konkoly. Ez pedig az a tapasztalat, ugye, hogy amit szoktunk is mondani, hogy a kutyából nem lesz szalonna gondolata. Ez viszont egyfajta determinációt jelenten. Ez azt jelenteni, hogy valaki születésétől kezdve gonosz, és az is marad. És nincsen más lehetőség a változásra sem. Ez nem illik össze, ez a fajta gondolat nem egyeztethető össze egyrészt az ember útjával, mert akkor oly fokú nagy determináltság lenne a világban, hogy nem lenne lehetőség akár a megtérésre sem. Vagy a másik feloldása ennek az lenne, hogy aki úgymond konkoly ebben a világban, az is fog maradni, és azok, akik megtérnek, azok mindig búzák voltak. Csak nem tudták, illetve nemesíteni kell. A konkolyt nem lehet nemesíteni. Ugye az mindig a maga fajtája szerint nő, és nem lehet megváltoztatni, viszont a búzát lehet nemesíteni, hogy egyre jobb legyen. Tehát ebben a képben én inkább afelé hajlok, bár ez nem teljesen felel meg, most ha így nézzük a növényélettani előírásoknak, hogy lehetne, de itt egy példázatról beszélünk, amely szimbolikusan el akar mondani egy helyzetet, és az, hogy ne húzzátok ki, ne szaggassátok ki ugye a konkolyt a búza közül, ez azt jelenti, hogy még össze lehet őket keverni. Ebben a képben benne van az, hogy összetéveszthető, és nem tudjuk biztonsággal megmondani, csak a végkifejletében, a gyümölcstermés idején tudjuk megállapítani, hogy melyik a konkoly és melyik a búza. Tehát Jézus is mondja, hogy melyik a jó fa és melyik a rossz fa. Honnan tudjuk megállapítani, és így az emberi életet is meg lehet mérni, hogy milyen gyümölcset hoz. Abból tudjuk megállapítani, hogy jó fa-e, vagy jó-e az ember élete, hogy milyen gyümölcset hoz. De ugyanúgy azt is láthatjuk, hogy én is hoztam jó, rossz gyümölcsöt az életemben, és volt már úgy, hogy rossz gyümölcsöt hoztam, és mégis az Isten képes volt az én életemet is megváltoztatni, és utána jó gyümölcsöt is hoztam. Tehát ezért aztán, ugye ebben a példázatban is megjelenik az, hogy az angyalok fogják eldönteni, illetve az időknek a végén fog eldőlni az, hogy kiket gyűjtenek egybe, és kik lesznek ugye azok, akiket összegyűjtenek konkolyképpen, és kik lesznek azok, akik a búzák lesznek. Mit tehetünk tehát mi saját magunkért? Hát ez az a belső munka, amelyet mi ebben az esztendőben is megtehetünk. Ez azt jelenti, hogy alapvetően az embernek a lehetősége az, hogy Istennel minden nap az ő kapcsolatát ápolja. Ezt neki kell megtennie. Senki helyette nem teheti meg. Senki nem adhat nekem olyan ajándékokat és olyan lehetőségeket, mint amit én a személyes kapcsolatomban az Istennel megélhetek. Ezt nem lehet pótolni. Helyettem nem ehet senki, helyettem nem takaríthatja ki a lelki szobámat senki, helyettem nem dönthet senki, és helyettem nem bánhatja meg senki azt, amit nekem kell megbánnom. Helyettem senki nem változtathatja meg az életemet, hanem nekem van lehetőségem megváltoztatni azokat a dolgokat, amik az én hatalmamban vannak. Ezért tehát azt is láthatjuk, hogy az Isten előtt való életünknek igazából az a hatalmas nagy lehetősége, hogy ne azzal törődjünk, hogy mit tesz az ellenség, hanem azzal törődjünk, hogy a saját életünkben mit tesz Isten. És ha mi jó magként belekerülünk ebbe a földbe, nem azzal kell törődnünk, de miért van az, vagy mi történik, miért úgy történnek a dolgok, hanem hagyni kell, hogy a saját életünknek a termőereje az megnyilvánuljon, és nőjünk együtt, ha kell, együtt kell nőnünk, és ezen nem változtathatunk. És nem szabad úgy érzékelnünk, hogy itt valami rossz dolog történik, és el kell menekülnünk. Mert nem szabad elmenekülnünk ebből a világból, hanem benne kell maradni. És ami történik, annak úgy kell lenni. Mert nem történhet másképpen. Tehát szükségszerűség. Nem megváltoztatható. Ami szükségszerűség, azt nem lehet megváltoztatni. Imádkozni lehet a másikért, és imádkozni lehet a másik emberért. És itt van a lehetőségünk, hogy a másik is megváltozzon, vagy pozitív hatást fejtsünk ki a világban. Ezért végül is a kereszténységnek mindig só és világosság szerepe volt, és mindig a saját maga létével az Istennek a létét bizonyította, és saját maga létével átalakította a világot. Ezért lett mássá már a világ, és soha nem lett olyan, mint régen, mert ahol a jó magot elvetették, ott mindig volt jó termés is. És így nem a mi dolgunk eldönteni, hogy most elég jó magok vagyunk-e, hanem önmagunkat átadva Istennek, Isten kezében válhatunk jó maggá. Nem én mondom meg magamról, hogy jó mag vagyok-e, Istenem. Nem én minősítem magamat. Amikor önmagunkat minősítjük, és azt mondjuk magunkról, hogy rosszak vagyunk, ez is egy probléma, akkor konkoly állapotba visszük magunkat. Amikor azt állítjuk magunkról, hogy rosszak vagyunk, vagy abban a hitben vagyunk. Átmentünk a másik oldalra, és azzal küzdünk, hogy nem hiszük el azt, hogy az Isten kezében jó mag lehet az életünk. Ez egy nagyon mély megtapasztalása lehet az embernek, amikor saját maga természetében tapasztalhatja a konkoly erőt, és próbálj, azt érzi az ember, hogy mintha át akarna alakítani. A saját szívemben és lelkemben érzem azt az erőt, ami eddig kívül volt, hogy engem is be akar szippantani. És azt akarja, hogy én is ugyanúgy gondolkozzak, szóljak, megjelenik bennünk ugyanaz az erő, amivel kívül harcoltunk, az harag, az indulat, a gonoszság és egyéb más megnyilvánulások. És akkor ott jön az a fajta döntés, amiről beszéltem, hogy megmaradok-e a búza állapotban, vagy pedig megkísért engem a konkoly állapot, hogy én is engedek annak, hogy ilyen értelemben hagyjam, hogy az életem átalakuljon. És akkor a másik erőnek a kezébe kerülök. És itt van talán a döntő pont, hogy aki nem ébred fel, aki alszik, ha ezt nézzük, akkor egy másik erő hatása alá kerül. És hogyha itt konkolynak is van magja, honnan van a konkoly? Ha így nézzük, egy olyan növény, amely nem nemes, és más természet hatja át. És rossz termést hoz ennek a szimbóluma. A búza egy olyan növény, amely jó természettel rendelkezik, és jó termést hoz. Elég a természetet megváltoztatni, és akkor megváltozik a jellege is. Megváltozik a lénye. Ugyanígy az embernek a természete is, amint megváltozik, és ebben a képben benne van ez, akkor más kezébe kerül. Az ember fia, ugye az, aki a jó magot veti, és a jó magot az ember fia adja ebbe a világba. Hogyha alapvetően nézzük az emberi természetet, akkor Isten az embert jónak teremtette. Ugye a bűneset az, amiben azt látjuk, vagy érzékeljük, hogy az emberi természet megromlik. Akkor belép a konkoly állapot. Vagy annak a hatalma és ereje. Az a harc tehát, ami kívül van, és mindenki látja, hogy mi történik a világban, és hogy van rossz is, meg van jó, és együtt növekszik, ez igazából bennünk van. A külső világ az csak megmutatja, hogy mi történik az emberek lelkében. És az szerint, ahogy az emberek lelke reagál a dolgokra, és ahova állnak, úgy válnak az egyik, úgy lesznek az emberfia kezében, vagy úgy lesznek, úgymond az ellenség kezében. És ki hova veti őket, az szerint kerülnek abba a helyzetbe is, amit a világban felvesznek. Mert nem véletlen az, hogy a konkoly hova kerül, mert oda vetik. És ebben is van egyfajta szükségszerűség. Másrészt pedig a búza sem véletlenül kerül oda. Így a te életed is, ha Istenre bízod magadat ebben az új esztendőben, a legjobbat teszed, mert az, hogy te jó mag legyél minden helyzetben, minden körülmények között, az nem tőled van, hanem Istentől. És ez ad neked olyan biztosítékokat, ez adhat neked olyan erőt, amellyel biztosítva van a te számodra az életedben mindaz a jó, amiért te jössz Istenhez és kéred magad számára. A legfőbb jó az maga az Isten, és a legfőbb jó mindenek fölött az, hogy jó maggá tudsz válni. Mi sokszor dolgokat kérünk Istentől, hogy ezt adja meg, ezt cselekedje meg. És nem vesszük észre, vagy nem ismerjük föl, hogy rajtunk keresztül cselekszik Isten. Ez egy óriási titok. Tehát nem úgy történik, hogy a magnak mindent megadnak, és akkor lesz majd ő jó mag. Hanem úgy történik, hogy a magot előbb jóvá teszi Isten, és önmagában hordozza ezt, és abból fakad mindaz a jó. Nem pedig kívülről érkezik meg hozzá, hanem ő termi meg. És így a mi életünk is, amit Isten akar nekünk adni, az csak egyetlen egy módon érkezhet meg hozzánk, ha a saját életünkben megteremjük azt, és belülről fakad. Nem kívülről érkezik meg hozzánk. És az a rossz, ami megérkezik hozzánk, ez is figyelmeztetés. Nem kívülről érkezik meg, hanem az is ugyanúgy a belső természet törvénye szerint jelent meg. És úgy nyilvánult meg a maga hatása szerint. Tehát, hogyha igazán jót akarunk, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy ezt a jót az Isten legbelül rejtette el az életünkben. És hogyha igazán meg akarunk tisztulni a rossztól, és küzdünk azzal, hogy milyen rossz az, ami van, meg ami történik, meg hogy, de hogy lehet ez, hogy itt van a konkoly, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy ez sem kívülről érkezik, hanem ez is belülről érkezik hozzánk. Ezért mondja Jézus, hogy a tálnak ne csak a külsejét tisztítsátok meg, hanem tisztítsátok meg a belsejét. És ha megtisztítottátok a belsejét, akkor valóban tiszta az. És így van az életünk is belerejtve ezekbe a folyamatokba, ha az ember saját bensőjét uralja, és hogyha az élete belekerül az Isten kezébe, akkor nem csak a külseje fog megtisztulni, hanem a magállapotban, a jó magban minden megtisztul, teljesen tiszta lesz, és akkor meghozza a maga gyümölcsét, a maga termését. Az ellenségnek tehát az a módszere, hogy minket változtat meg. Mi pedig azt hittük, hogy mások változtak meg. Ezért tehetetlen kitisztítani a konkolyt. Mert ha most nagyon abszurd értelemben akarnám megfogalmazni, akkor azt is mondhatnám, hogy te vagy az. Mert vagy én lehetek az. Én válhatok azzá. Meg lehet-e tisztítani teljes mértékben konkolytól a világot? Azért nem lehet, mert bármikor válhatok azzá. Magamat kellene kitisztítanom. De ki az, aki megtisztítatja tehát ettől a világot? Maga Isten, aki átalakítja az embert, és visszaalakítja az eredeti formájára. Ezt a fájdalmas tapasztalatot élhetjük meg, amikor megváltoznak emberek körülöttünk, nem olyanok, mint eddig voltak. Most negatív értelemben mondom, és láthatjuk, hogy mi történt. Ha történt valami nagy dolog, nem egyszer csak az van, most már nem ez van. Ugye? És hát mitől változtunk meg? És mitől változunk mi is el? Ezért, amit alvásnak nevezünk, hogy az ember nem is tudja, hogy mi történik benne, és egyszer csak megtörténik, ezért kell felébredni, és tudatosan a saját magunk életét, úgymond az Isten kezével letenni, és figyelni, és tisztogatni önmagunkat. Mert hamar a tál külseje lesz csak tiszta, és a belseje pedig nem. És újból ugyanazt végig kell élnünk, hogy egyszer csak átéljük azt a szenvedést, amit a konkoly lét jelent. Vagy mi szenvedünk mástól, vagy mások szenvednek tőlünk. És hogy történik a megoldás? Sokszor az, hogy a szenvedés körből kijöve az emberek megtisztulnak látásmódjukban és az életükben, és akkor a szenvedés körből ki tudnak lépni. Igazából azért van szenvedés ebben a világban, ha így nézzük, mert Isten ezt a világot nem szenvedésre alkotta. És a szenvedést, mint olyat, nem az Isten teremtette az ember számára, hanem igazából a szenvedés ebből fakad, hogy mi hozzuk be. Mi hozzuk meg, és a mi termésünk. Hogyha megnézzük az okokat, akkor megtalálhatjuk azt, hogy itt az ember áll valahol, mert ebben a világban lehetne boldogan élni. Csak az ember a maga gondolkodásmódjával, életvitelével, terveivel és vágyaival megtermi azokat a gyümölcsöket, amelyeket aztán később másoknak is enniük kell, és így adjuk tovább egymásnak a helyzeteket, és így teremtünk olyan helyzeteket, amelyekben aztán én is szenvedek, ő is szenved, és aztán még a harmadik is, meg az azt követő is. És Jézusnak a szenvedése, a kereszt halála ezt a kört szakítja meg, és a szenvedést átalakítja egyetlen egy ponton, azzal, amikor megpróbálja megállítani ezt a folyamatot, és önmagában kiegyenlíteni, mert azért szenved végül is Krisztus, hogy elszenvedi az emberi létnek ezt a kettősségét. Mert eddig ugye imádtak engem, most meg keresztre feszítenek. Eddig jó voltam nekik, és követtek engem, most pedig azt mondják, hogy gonosz vagyok. Honnan van meg ez az emberben? Hogy egyszer azt mondja, hogy jó vagy állapot, és honnan van az meg, hogy egyszer azt mondom, hogy most pedig te rossz vagy? Ki tanította meg erre az ember? És itt jön a nagy kérdés. Hogy Isten nem ezt tanította az embernek. Ez nem Istentől jövő tanítás. Ilyen értelemben, mert ez a szenvedés forrása. Hanem mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, fölismerhetik ebben a világban azt, hogy van ez a jó, meg ez a rossz. De akik Istentől tanítottak lesznek, azok se nem jók, se nem rosszak, hanem Istennek fiai. És akkor átlépünk egy másik világba, ami azt jelenti, hogy ott nincsenek jók és rosszak, hanem ott olyanok vannak, akik ismerik az Istent. És akit ismer az Isten. Ezek azok, akik kegyelmet kapnak, ezek azok, akik átalakultak. És ilyen értelemben mi a jó mag, az nem olyan értelemben jó, és itt szeretném kiszabadítani, hogy a jó az jó, ugye, a rossz az rossz, mert akkor ugyanannak a folyamatnak a két véglete vagyunk, hanem a jó mag, az az Isten fia. Aki már kiszabadult ebből az állapotból, mert a jó és a rossz az mindig váltakozik ebben a világban, és ez talán a kísértésnek a lényege. Mindig váltakozik. És ebben a váltakozásban felőrlődünk. A mi saját természetünkben is ott van ez. Ezért fontos az isteni természetnek a megértése, hogy az ember újonnan szülessen, mert a saját természetében hordozza a jót és a rosszat. És ennek a váltakozásában az ember a konkoly állapotot is hordozza, és hordozza a búza állapotot. És hogy hogy ébredsz föl egy nap? Konkolyként vagy búzaként? Azt honnan tudod? Csak akkor tudod, ha felébredtél. És úgy ébredsz föl, mint Isten fia, vagy az, aki ismered Istent. Akkor tudsz rálátni, és akkor tudod megmondani, hogy most mi van. Mert kaptál egy olyan tiszta pontot az életedben, ahonnan megláthatod a helyes állapotot és helyzetet. Ha így nézzük, akkor a konkolyból sosem lesz búza, ugye? Nem átalakítható. De amúgy nézzük, akkor az Isten gyermekének, vagy az Istennek semmi sem lehetetlen. Mert a konkoly állapotot nem átalakítja Isten, hanem megszünteti. Azáltal, hogy önmagával hozza kapcsolatba az embert, és kihozza egy tiszta megtapasztalásra, ahol már valóban tudni fogja, hogy kicsoda ő. Ez az, amikor az ember döntést hoz Isten mellett, és ezért fontos az Istennel való közösség, mert egyébként észre se vesszük, és az életünk másról fog szólni. És így válhatunk emberek számára, ugye egy adott helyzetben néha magunk tudtán kívül is olyan állapotú emberekké, akik a konkolyt viszik. És honnan lett ez? Honnan lett ez? Belőlem jött? Honnan teremtődött? Föltetjük a kérdést. És ezt csak Isten bölcsességére bízva tudjuk megfejteni, mert igazából ezek olyan mély dolgok, amiknek nem tudjuk a magyarázatát. Nem tudjuk, hogy honnan jön. Csak azt tudjuk, hogy jön. És nem is kérdésünk ezt megválaszolni. Hanem a folyamatban az a mi felelősségünk, hogy ezt ismerve hagyjuk, hogy az Isten megszabadítson bennünket. És nem a miért a lényeg, hanem az, hogy szabadokká váljunk. Ezért jön Krisztus ebbe a világba, hogy megszabadítson bennünket. És azért jönnek, azért világítanak majd, ahogy így mondja az idők végén, akkor majd az igazak fénylenek az Atyuk országában, mint a nap. Akkor jön az az állapot, amikor nyilvánvalóvá válik ez az isteni természet bennünk. Ezt így fejezi ki a Szentírás, az igazak fénylenek. Ez az isteni természetnek a megnyilvánulása az ember létében, amikor elkezd abban a dicsőségben sugározni az élete, ami az Istennek a tulajdonsága és lényege. Mikor egy lényegűvé tudunk válni. Mi nem leszünk Isten, de az Isten országában úgy fogunk fényleni, mint a nap, vagyis hozzá leszünk hasonlatosak. És itt egy másik minőségről van szó, itt már nem növényi létben vagyunk, mert a növény a napból nyeri az életerejét, hanem akkor már te nap leszel. Te magad is részese leszel annak, amivel eddig táplálkoztál, és te magad fogod azt sugározni. Ez már egy másik létforma, amikor a búzából nap lesz. Eddig ő neki volt szüksége arra, hogy süssön a nap, mert anélkül nem tudott élni. Most meg ő vált világossággá, és ő adja a fényt. Így lényegül át az embernek a természete, és válik Istenhez hasonlóvá. De ahogy mondja a Szentírás is, hogy nézzük a Krisztust, és ahogy nézzük, ahogy imádjuk őt, elváltozunk és átalakulunk a dicsőségről a dicsőségre, és tükrözzük az ő lényét. Ezt tehetjük meg piciben itt a világban, amikor még jó mag képpen, vagy búzaként növekszünk. Aztán felnövekedve nem búza leszünk, hanem amikor betakarítanak úgymond bennünket, és megszabadulunk ettől a világtól, és annak minden ábrázatától, minden meghatározottságától, akkor igazi lényegünk szerint jelenünk meg, nem a földi megjelenésünk szerint, és az pedig hasonlatos a naphoz. Ez egy újabb, érdekes kép, amiben az embernek a lénye egy más minőségben jelenik meg, és ahhoz hasonlatosak vagyunk, mint a fény. A lelki természetünk ehhez hasonló, mint a nap, amely sugárzik. Hagyja meg Isten, hogy így legyen a világ világossága, ami utunknak vezérlője. Ezért mondja Krisztus, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben. A sötétség a konkoly állapot, és ezért mondja, nem járhat sötétségben, hanem övé az életnek a világossága. Ezért nem szabad, vagy hát nem javasolt sötétségben járni, mert az az út máshova visz. És azért figyelmeztet Krisztus erre, mert a két út, a keskeny út és a széles út egymásban van. Mondhatom azt, hogy a széles útban van talán a keskeny út, akik felébrednek. És ha elalszanak megint, akkor megint ott van a széles út. És a sötétség fiai lesznek. Ezért legyünk inkább a világosság fiai. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Annyi mindent szeretnünk volna kérni Istenünk erre az új esztendőre. Sok jót, békességet, örömöt, áldást, boldogságot, és rá kell jönnünk, hogy nem ezek a fontosak, hanem az, hogy mi magunk váljunk a te kezedben jó maggá. Mert ez hordoz mindent. És ebből fakad minden az életünkben, ami megterem. És ments meg bennünket a konkoly állapotból, amikor megsötétedik az életünk, amikor elveszett állapotba jutunk, elalszunk, és nem tudjuk, hogy mi történik velünk. Ments meg attól az állapottól, amikor rossz gyümölcsöket hozunk, amikor kiáltunk, de nem hallod meg a mi szavunkat, és nem tudjuk, hogy hol a baj. Másokra mutogatunk, mert azt hisszük, hogy ők a rosszak, és közben nem vesszük észre, hogy beteljesedett mindaz rajtunk, ami bennünk volt. Add meg nekünk, Istenünk, hogy a te jó lelked, a te világosságod, a te napod felébressze bennünk igazi lényünk napját. Hogy ami egy növényben benne van, hogy a napot követi, az esőt elfogadja. Úgy fogadjuk el a te áldásaidat, mint az esőt, és a te lényedet, mint egy napot, amely felé közelítünk. És mint ahogy egy mag hordozza az életnek az erejét, a napfényét, és megtermi annak minden gyümölcsét, így teremesse meg ebben az esztendőben a mi életünk azokat a jó gyümölcsöket, amelyeket te bennünk készítettél el. Mi ezt nem másoktól fogjuk megkapni. Nem te adod nekünk, hanem mi teremjük majd meg. Hát, hogy így legyen a mi életünk jó mag, és imádkozunk minden egyes emberért, és úgy nézünk ebbe a világba minden egyes emberi életre, akiben jó reménységgel vagyunk. És így imádkozunk azért, hogy az emberek felébredjenek, és világosságra jussanak. Mert ez az a legnagyobb jó, ami megtörténhet velünk. Minden szenvedés, minden bánat, keserűség, kétségbeesett helyzet és állapot, minden ebből következik, ennek hiányából. Minden Isten nélküliség, minden ellenkezés, minden szomorúság, harag és gyűlölet ebből a konkoly létből származik. Ez lesz létünk alapja, és észre se vesszük. Ezt szólja a száj, ezt cselekszi a kéz, és mindezt joggal teszi, gondolja, mert így helyes. Közben nem veszi észre,
hogy önmaga lett, saját maga csapdája. Köszönjük, hogy azért jön Krisztus, hogy kiszabadítson ebből a legbelsőbb csapdából, és a mi életünket a jó földbe vesse, és mi legyünk a jó mag. Így áld meg bennünket ezen a helyen, ezt a gyülekezetet is, hogy mi a jó mag lehessünk ezen a földön. Áld meg szeretetünket, hogy valóban szeretet legyen. Áld meg tudásunkat, hogy valóban bölcsességgé változzon. Áld meg a mi jó szándékunkat, hogy valóban ne a pokolba vezető út legyen, hanem a te jó akaratodnak eszközévé váljon. Köszönjük az elmúlt esztendőt is, azok, akik elköltöztek a világból, és szeretteink voltak. A te áldásoddal köszönjük az ő életüket. Add meg nekünk, hogy mi is áldássá válhassunk ezen a világon. Most pedig gyógyítsd a betegeinket, adj, hogy megerősödjenek és meggyógyuljanak testükben és lelkükben. Hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Ő pedig így válaszolt nekik: az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai. Legyetek a mennyek országának fiai. Amen. Áldás, békesség.